Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A mai műsorban nem szép irodalmi művekről fogunk beszélgetni, hanem a szó legklasszikusabb értelmében vett ismeretterjesztés lesz a témánk. Sokat tudunk, még többet tudni vélünk a világ két legnépesebb országáról, Kínáról és Indiáról. De valóban tudunk, vagy csak a sztereotípiák és az előítéletek ugranak be, ha Ázsia két országának nevét halljuk. 2014 őszén volt 65 éve, hogy a Kínai Népköztársaság és Magyarország felvette egymással a diplomáciai kapcsolatot. Ebből az alkalomból a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának nemzetközi és politikatudományi intézetén belül működő modern kelet-ázsiai kutatócsoport konferenciát szervezett. A felölelt témák sokfélék, így ismereteinket alaposan bővíthetjük a kötetet olvasva. A konferencia előadói beszéltek a kínai gazdaságról, bel- és külpolitikájáról, a hadseregről, a képzőművészetről, az irodalomról és a magyar-kínai kapcsolatok múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A könyv ezeknek az előadásoknak az írott változata. Kínai álom. Ez a jelenleg hatalmon lévő kínai vezetés jelszava, de a hazai politikai élet számára sem idegen ez a gondolat. A következő könyv valójában egyetemi jegyzetnek készült. Egy élettudása van benne, mint ahogyan a szerző valamikori tanítványa mondja. A szerző állítja, hogy a mai India a múltja nélkül érthetetlen. Minden mai törekvés a múltból táplálkozik. Éppen ezért a könyv felöleli az ókori India történetét, és eljut a mai politikai törekvésekig. Gondoljuk csak el, mit tudunk mi a társadalom egyik szervező erejéről, a Varnáról, amit mi leegyszerűsítve kasztrendszernek hívunk, vagy a születés alapú Jatiról, ami a Varnán belül a rendszer. A mesés Indiában a társadalom több mint 50%-a nyomorog, és az 1 milliárd 342 millió ember 70%-a, vagyis több mint 930 millió ember faluban él, ahol még ma sincs elektromos áram közel 300 ezer helyen. Azt hiszem, sikerült megterhelnem jó sok adattal, kedves hallgatót, de megnyugtatom, hogy az ajánlott könyv nem adatok halmaza, hanem nagyon izgalmas utazás a régmúlttól napjainkig. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz egy sorsoláson, amin könyvet nyerhet. Akkor vágjunk bele! A Tipotex kiadónál jelent meg Kínai álom, Kínai valóság című kötet, amit Salád Gergely rendezett kötetté. Salád Gergely sinológussal beszélgetünk. Az Egyesült Államok után az ország GDP-je alapján Kína a második helyen áll, és ez hatalmas ugrás a Mao Tse-tung alatti éhezéstől napjainkig. Honnan ez a gazdagság? Ennyit jelent a humán erőforrás?
A legtöbbet mindenképpen a humán erőforrás jelenti. És ez a hatalmas gazdasági teljesítmény, ez sokfele eloszlik, tehát hogyha az egyfőre jutó GDP-t nézzük, akkor Kína még nincsen a világ fejlett országai között, belátható időn belül csatlakozni fog hozzájuk. A minősége az emberi erőforrásnak az azért Kínában egyáltalán nem rossz. Sokféle sztereotípia, városi legenda él a kínaiakkal kapcsolatban, de ha akár a köztünk élő kínaiakat megnézzük, azt látjuk, hogy nagyon tudnak dolgozni, nagyon tudnak vállalkozni, nagyon tudnak a pénzzel bánni, elég ügyesen, kreatívan tudnak viszonyulni a környezetükhöz, reagálni a környezetükhöz, és azzal, hogy Mao Tse-tung halála után az őket visszafogó, elnyomó rendszer szabadjára engedte az ő energiájukat, munkakedvüket, vállalkozókedvüket. Ezzel hát 1 milliárd dolgozni, alkotni, pénzt keresni, pénzt csinálni vágyó embert ráengedtek a világgazdaságra, és hát csak idő kérdése volt, hogyha ez a sok egyéni kreativitás, munkakedv, tevékenység összeáll, akkor abból azért egy hatalmas gazdaság fog kinőni.
Azért az, hogy a második helyen áll a világban az a gazdasága 30-40 év alatt egy ilyen potenciál növekedés benne volt ez a lehetőségek között?
Kevesen hitték volna, hogy ez lesz az eredménye. Magukban a tervekben ez azért felfeltünedezett, hogy majd valamikor a 21. század közepére egy igazi nagyhatalommá válik Kína, de nem tudhatjuk, hogy mennyire vették ők maguk komolyan, a külső megfigyelők meg szinte egyáltalán vették komolyan. Egyébként, hogyha nem nominális értéken nézzük a gazdasági teljesítményt, hanem vásárlóerőparitáson, tehát azt nézzük meg, hogy az adott évben előállított javakért magán az országon belül mennyi jószágot, szolgáltatást lehet vásárolni, akkor azt látjuk, hogy Kínának már most a világ legnagyobb gazdasága van, tehát nagyobb, mint az USA-é.
Hatalmas felvevőpiac.
Hatalmas felvevőpiac, hatalmas munkaerő, belső energiáknak a felszabadítása mellett hatalmas szerepe volt a külföldnek, hiszen Kínába odavitték nem csak a tőkéjüket, amerikai, japán, tengeren túli kínai, európai egyéb vállalatok, hanem a tudásukat, a technológiájukat, tehát azt a modernizációt, azt a technikai fejlődést, amit mondjuk a nyugati világ 200 év alatt járt be, azt Kína 10-20-30 év alatt be tudta járni, hiszen készen kapta a modernizációnak a vívmányait, és most már egyébként szintet lépett, mert most már nem csak átvesz máshonnan technológiákat, hanem vannak olyan életterületek, vannak olyan szektorok, ahol már ő a vezető hatalom innovációban, kreativitásban is.
Úgy tűnik, hogy valahonnan iszonyatos pénzmennyiség halmozódik fel a kínai világban, amiket nagyon csendesen, szépen, szisztematikusan a környező országokban vagy földrészeken fektetnek be. A befektetésekből egyrészt gazdaságilag hatalomhoz jutnak, másrészt pedig politikailag is. Komoly befolyással bírnak. A harmadik világban komoly hatalomra tettek szert.
Nem csak a harmadik világban, tehát a nyugati világon kívül, hanem azért már a nyugati világban is jelen rengeteg vannak. Egyrészt elég nagy a kereskedelmi többletük, és hát ez Kínán belül halmozódik fel valuta tartalék formájában, az a világon az egyik legnagyobb, talán a legnagyobb. Másrészt pedig, ami még elég nagy mozgásteret ad nekik, az az, hogy a maguknak, a kínai embereknek a megtakarítási rátája az nagyon nagy. Átlagosan így 30% körül van, tehát egy átlagos kínai ember annak a pénznek a 30%-át, amit keres, szépen beteszi a bankba, a bank az utána kiadja a hitelnek, gazdaságot fejleszt belőle, tehát pörgeti a gazdaságot. Nyilván most már fogyasztanak, de ez egy elég nagy fejfájást okoz az egész kínai politikai elitnek, meg a gazdasági elitnek is, hogy mindig kevesebbet fogyasztanak, mint amennyit fogyaszthatnának, és éppen ez zajlik a szemünk előtt, ez a folyamat ezekben az években, hogy mesterségesen az export, meg a befektetések által vezérelt gazdaság helyett szeretnének a belső fogyasztás által pörgetett gazdasági növekedésre átállni, és ebben még óriási potenciál van. Ugyanakkor itt azért ilyen évezredes reflexeket kell legyőzni, tehát akinek nem most kezdték el sokat megtakarítani és takarékoskodni, hanem már több ezer évvel ezelőtt, de azért azt látjuk, hogy a modernizáció meg tud változtatni évezredes reflexeket is.
Könyv. Van egy ilyen kettős címe, a kínai állam és a kínai valóság. Mi a kettő között a nagy különbség?
Maga a kínai állam is egy sokrétű fogalom. Itt azt kell tudni, hogy amikor Xi Jinping elnök 2012-13-ban hatalomra került, és aki most is van, az a államelnök, pártfőtitkár az új generációjával hatalomra került, aki most úgy tűnik, hogy még néhány évre, évtizedre továbbra is benne marad a hatalomban, legalábbis nem tűnik úgy, hogy nagyon el akarna menni. ők meghirdették a kínai álomnak a jelszavát. Ez a Kína nagyhatalommá, jóléti társadalommá, befolyásos ország, fejlett, szép, tiszta országá való válását jelenti. Tehát egy picit olyan, mint az amerikai álom, csak itt nem egy egyéni álomról van szó, hanem az országnak az álmáról.
Ez valóban közös álom? Ez tényleg a kínai embereknek is az álma, hogy nagyhatalommá válni, és nem az egyéni boldogulás, hanem a közös boldogulás irányába menni?
Én azt látom, hogy a kínai emberek nagyon szeretik a hazájukat, tehát ahogy egyébként más emberek is szeretik a hazájukat, tehát ez nyilván nem kínai specialitás. Amíg összekapcsolódik az egyéni boldogulás az országnak a boldogulásával, addig szerintem ez egy közös álom, tehát annak, hogy az ország jólétben él, meg lehet levegőt kapni, meg befolyása van, annak nyilván az egyéni karrierekre, egyéni perspektívákra is pozitív hatása van, tehát lehet mondani, hogy ez egy kollektív álom. Tehát ez az egyik aspektus a kínai álomnak, hogy ők elképzelnek valamit, egy jövőbeli víziót, egy szép, nagy, okos, fejlett Kínáról. Picit arra is utaltunk ezzel a címmel, hogy nekünk Magyarországon is vannak Kínával kapcsolatosan álmaink, kínai álmaink.
Hogy idehozzák a pénzüket.
Hogy idehozzák majd a pénzüket, és kihúznak minket a bajból, és majd itt is ilyen tejjel, mézzel folyó kánán csinálnak Magyarországból, és majd mi fogjuk összes mezőgazdasági termékünket, meg borunkat, meg nem tudom minket, majd fel fogják vásárolni a kínaiak. Alapvetően tudósok írták ezt a könyvet, és mi meg a valóságot kutatjuk, és azért azt látjuk, hogy Kínában is van egyfajta feszültség a kínai állam meg a kínai valóság között, magyarok számára pedig aztán különösen van egy elég nagy különbség a mi saját kis privát Kínával kapcsolatos álmaink, illetve a valóság között.
Itt van ez a vonat kérdés rögtön. Az az ígérvény, hogy a kínaiak itt támogatni fognak egy anyagilag egy vasúthálózat bővítést. Különben megtudjuk, hogy nem csak ebbe az irányba akarnak infrastruktúra fejlesztést, hanem az afrikai országokban, az arab országokban sokfelé próbálják meg ezeket a fejlesztéseket finanszírozni.
Én a támogatszót nem használnám, itt nem arról van szó, hogy a kínaiak...
Igen, nem segélyről van szó.
Nem segélyről van szó, hanem hitelekről, beruházásokról van szó, amik nagyon alaposan megfontolt hitelek és beruházások, tehát abban nagyjából biztosak lehetünk, hogy ezekkel az üzletekkel a kínaiak nem fognak rosszul járni. Uh-huh. Hogy mi sem járunk-e rosszul, az már nem biztos, meg hogy az afrikaiak sem járnak-e rosszul, az már nem biztos. Abban nagyjából biztosak lehetünk, hogy a kínaiak kőkeményen érvényesítik a saját érdekeiket, ami nem probléma, hát ez a világ legtermészetesebb dolga, de pont ez a fajta csodavárás, hogy mert a kínaiak fognak minket segíteni, támogatni, ez nem igaz, tehát a legjobb esetben kínaiak itt pénzt fognak befektetni. Számukra nem az a világ legtermészetesebb dolga, hogy Európa a világ közepe, vagy Amerika
Indiába?
A világ közepe. Oda is próbálnak ott. Indiának Kína a legfontosabb kereskedelmi partnere, fordítva ez nem teljesen igaz, de gazdasági közeledés, befektetéseket ott politikai problémák hátráltatják. Azért mégiscsak két szomszédos, egymással hagyományosan rivalizáló nagyhatalomról van szó, akik között elég súlyos problémák vannak, például nagyon komoly területi vitáik is vannak egymással, még háborúztak is egymással a területi vitáik miatt a 60-as években, és ezek a viták azóta is megvannak. De India környékén, Pakisztánban, Sri Lankában, Közel-Keleten, Afrikában, Dél-Amerikában, Dél-Kelet-Ázsiában, mindenhol a kínaiak nyomulnak, tehát ez nem egy ilyen speciális Magyarországra, vagy Kelet-Európára szabott stratégia, hogy ők itt befektetnek, jönnek, tárgyalnak, üzletelnek, eladnak, vesznek, hanem ez az egész világon zajlik. Itt egyszerűen azt látjuk, hogy egy világhatalom, ami egyébként a ismert történelmnek a túlnyomó többségében mindig is a világ legnagyobb gazdasága volt, és mindig is a világ GDP-jének negyedét, harmadát adta. Az egy ilyen 200 éves kitérő összezuhanás után most magához tér, és most megint elfoglalja azt a helyet a világban, amit mindig is elfoglal, csak közben ugye lezajlott egy globalizáció.
Azt olvastam, hogy az afrikai beruházásaiknak egyetlen egy komoly feltétel van, nem is az, hogy az anyagi megtérülés meglegyen, hanem ennél sokkal fontosabb az, hogy az egy Kínát elismerjék. Miért annyira fontos ez?
Az egy Kína azt jelenti, hogy Tajvan az nem önálló állam, Tajvan az Kínának a része. Azért fontos ez a kérdés a kínaiaknak, mert az egész a modern, legújabbkori kínai identitás, az jó részt azokra a történelmi sérelmekre épült, amelyek a 19. meg a 20. század között a külföldiek által érték Kínát és a kínaiakat. A kínai kommunista párt az ennek a időszaknak az úgynevezett szégyen évszázadának vetett véget 1949-ben, azzal, hogy a külföldieket kisöpörte, az országot egyesítette, és Kínából egy lényte nem túl gazdag, egységes nagyhatalmat csinált. Akkor még volt egy-két tüske a körmük alatt, mint Hongkong meg Macau, ők hazatértek már. Tajvan viszont még úgy van számon tartva, mint a szégyen évszázadának a legeslegutolsó maradványa. Tajvan az utolsó olyan terület, aminek az önállósága, aminek a de facto Kínához nem tartozása, ami mindig fájdalmat okoz a kínai hivatalosságnak, és nem képzelhető el, hogy a belátható jövőn belül lesz egy olyan kínai vezető politikus, de egy nyelvnek az elfogadása, elfogadtatása ez egy olyan tényező, amiért akár még mondjuk zsíros üzletekről is lemondanának a kínaiak. Ez egyébként nem jelenti azt, hogy saját maguknak Tajvannal rossz kapcsolatuk lenne. Tajvannal gazdaságilag össze vannak nőve, turisták, vendégdiákok, tudósok, egyebek, üzletemberek, százezre milliói járnak keresztbe a tajvani szoroson, tehát ők elég jól megvannak, itt a politika szintjén létezik.
A kínai állam érdeklődésének fő hajtóereje Afrika jelentős nyersanyag vagyona, melyre szüksége van saját gazdasági növekedésének és így belső stabilitásának fenntartásához. A fekete kontinensen 120 milliárd hordónyi kőolaj vár kitermelésre, de az ipari fémek és a stratégiai ásványok is nagy mennyiségben vannak jelen. Kína ennek megfelelően jobbára az infrastruktúrát nyersanyagért befektetési stratégiát alkalmazza, melynek keretében az állami vállalatok hosszú távú szerződéseket kötnek a kormányokkal, ennek értelmében a bányavállalatok kitermelik a nyersanyagokat, a kínaiak pedig cserébe fejlesztik a helyi infrastruktúrát. Az infrastruktúra terén Kína elsősorban az energiatermelésben, főként vízerőművek építésével és a közlekedésben többnyire vasútépítéssel tevékenykedik. A kínai vállalatok egyebek mellett 60 ezer kilométer utat és 3,5 millió kilowatt összteljesítményű erőművet építettek 2013-ban. Összességében Peking több projektet finanszíroz a kontinensen, mint a Világbank és a Valuta Alap. Többek között kórházak, falusi iskolák, hidak, közutak, mezőgazdasági technológiai központok, gátak, repülőterek, stadionok építése, kikötők rekonstrukciója vagy hulladékártalmatlanítás formájában. Figyelembe véve az afrikai infrastruktúra hiány mértékét, az ilyen fejlesztések valóban kézzelfogható előrelépést jelentenek a kontinens gazdaságai számára, főleg ha a kínaiak reputációja jó a határidők tartása terén. A kínai barátnak tartott etióp elnök Mulatu Teshome egyenesen a kínai Marshall-tervnek nevezi ezeket a beruházásokat. Ugyanakkor a projektek finanszírozásakor Peking számos hitelezési feltételtől eltekint, aminek hosszú távon káros következményei vannak az afrikai nemzetgazdaságokra. Ilyen feltételek az átláthatóság, a nyílt közbeszerzések, a környezeti hatástanulmányok és a fiskális szempontok figyelembevétele. Xi Jinping hivatalba lépése óta a kínai kormányzat az afrikai nyersanyagok kitermelése helyett épp a helyi infrastruktúra fejlesztését hangsúlyozza. A kínai miniszterelnök a 2014 májusi abujai beszédében például felajánlotta országa anyagi, technikai és munkaerőt érintő támogatását a kontinens három hálózatának megépítéséhez. A három hálózat a nagysebességű vasút, az autópálya és a regionális légiközlekedési hálózat. Kivitelezésükhöz Peking hajlandó fenntartások nélkül megosztani technológiáját és menedzsment tapasztalatát az afrikai országokkal.
Van egy másik érdekesség. Ebben a műsorban most a másik könyvről beszélünk, az India. Ott a gyarmatosítás egy elég speciális úton történt. Az angolok kereskedelmi szerződéseket kötöttek, és így szép lassan bekebeleztek területeket, és saját fennhatóság alá vonták. És azt látjuk itt a kínaiaknál, hogy itt egy egészen másfajta módon, beruházások folytán elköteleztetik az országokat, gazdaságilag területeket szereznek, megművelésre, ahova megérkeznek a kínai vezetők, és az helyi emberekkel műveltetik meg ezeket a földeket, ezeket a gyárakban dolgoztatják őket, stb. Gazdasági alapon történik meg ez a területszerzés, amit régen mi úgy tanultunk a középiskolában, hogy gyarmatosítás.
Hát ezt nevezhetjük gyarmatosításnak, nevezhetjük külföldi tőkebefektetéseknek. A között, hogy egy kínai cég épít egy gyárat, és ott a helyekkel dolgoztat, vagy egy japán cég, vagy egy amerikai cég csinálja ugyanazt, elvi különbség nincsen, nem feltétlenül egy negatív folyamat. Magyarország az könyörög a külföldi befektetőknek, hogy jöjjenek ide, és zsákmányoljanak ki minket, mert hogy nekünk az jó. A kínaiak ugyanazt csinálják ezekkel a kínai tőkebefektetésekkel, mint a nyugati országok, csak persze, mint Kínában minden más, hát ez a külföldi nyomulás is az egy picit más, alapjában ugyanarról van szó.
Politikai hatalmat is jelent.
Mert az amerikaiaknak nincsen politikai hatalmuk azokban az országokban, ahol befektettek, vagy a németeknek, hát ugyanolyan politikai hatalmuk van. Hát a világon nem nagyon vannak már szuverén országok, tehát Magyarország a német tőke nélkül sehol nem lenne. Magyarország lényegében úgy ugrál, ahogy Angela Merkel fütyül, csak ők elég diszkréten fütyülnek, tehát mi ezt nem feltétlenül látjuk. De hát ez a világon mindenhol így van. Egyetlen egy olyan ország nem volt még a történelem, ami megtehette volna, hogy hatalmat gyakorol mások felett, és azt mondta, hogy hát nekem nincsen kedvem hatalmat gyakorolni, nincsen kedvem befolyást szerezni, meg vagyok magammal. Így működik a világ, így működnek az államok, így működnek a cégek, így működik az emberi psziché. Tehát ez nem speciális, kínaiak azért feltűnők, mert ugye későn csatlakoztak ehhez, és hát így a status quo-t felborítják, és nyilván az meglepő, hogy eddig nem volt itt kínai gyár, most meg van itt kínai gyár. Speciális a kínai nyomulás abban, hogy még tapasztalatlanok ezekben az ügyekben, és elég sok hibát elkövetnek, és olyan dolgokat is megtesznek, amit nem biztos, hogy egy nyugati cég is megtenne. Gondolok itt például az afrikai környezeti értékeknek a elpusztítására, a tiszteletben nem tartására. Itt azért szintén nem kéne a nyugatnak, nagyon kioktatónak lennie, mert azért nem, hogy a holland, vagy amerikai, vagy brit olajvállalatok különösebben a szívükön viselnék a nigériai esőerdőknek a sorsát, de ott már azért kialakult valamiféle ilyen felelősségvállalás, ha nem is önkéntesen, de talán valamilyen szintre már eljutottak. Nyilván a kínaiak azok újonnan jöttek, otthon se volt meg egy ilyen jellegű kultúrájuk, tehát ők oda mennek és kiválják az esőerdőket, és lefúrják az olajkutukat bárhol, és nem érdekli őket, hogy ott éppen őslakosok laknak. Ez. Nyilván ők is egy idő után meg fogják tanulni, hogy lehet ezt diszkrétebben, kevesebb ellenérzést kiváltva művelni, hát egyelőre még úgy viselkednek nagyon sok szempontból, mint egy ilyen kamasz gyerek, akinek így hirtelen megnőttek a végtagjai, és meg nem tudja pontosan koordinálni őket, tehát lever egy csomó dolgot, meg véletlenül nagyobbat lendít, és magát is megüt, másokat is megüt, de aztán majd így hozzá fog nőni a agya a végtagjaihoz, és akkor talán megtanulja jobban koordinálni magát.
Diktatúrákat támogatnak, diktátorokat támogatnak a hatalmuk megőrzésében, amik nem szülnek szimpátiát.
A kínai külpolitikának az egyik alapelve az, ez fekete-fehéren le van írva, hogy ők nem avatkoznak bele más országoknak a belpolitikájába, nem érdekli őket, hogy a másik ország az egy liberális demokrácia, vagy egy katonai diktatúra, vagy illiberális demokrácia, vagy bármi, őket ez nem érdekli, mert ez nem az ő dolguk, ők bárkivel hajlandók bizniszelni. Ez nem valamiféle szégyenletes dolog, hanem ez a külpolitikájuknak az alapelve, amit ők büszkén hangosan vallanak. Ez nyilván nyugati elemzőknek, politikusoknak nem szimpatikus. Tényleg a kínaiak hajlandóak üzletelni olyan sötét, fekete-afrikai diktátorokkal, akikkel a nyugat már nem. De azért itt is látok egyfajta álszentséget, tehát én nem hallottam arról, hogy mondjuk Szaúd-Arábiában, Amerika egyik legfontosabb közlekedési szövetségesénél óriási liberális demokrácia lenne. Láttunk már olyat, hogy nyugati országok nagyon súlyos diktatúrákat támogattak. Most is látunk picit a kettős mérce a kínaiaktól számon kérni azt, hogy ők miért csinálják azt, amit mi egyébként amúgy már évszázadok óta csinálunk.
miért van ez a kettős mérce? Miért várnak mást a kínaiaktól?
Azt látom, hogy a nyugati világ kezd rádöbbenni arra, hogy most aztán tényleg vége van annak az időszaknak, amikor a nyugat dominálta az egész világot. Kínának, meg amúgy Ázsiának a súlyának a megnövekedése, az azt jelenti, hogy a nyugati világnak, USA-nak, Nyugat-Európának a gazdasági, és ezzel együtt a politikai, katonai, diplomáciai, kulturális dominanciája, az megingott. Jönnek fel a kínaiak, mondtam, hogy a GDP-ben már lényegében ott vannak, mint az amerikaiak, csak gyorsabban növekednek, 10-20 év múlva már Kína jelentősen nagyobb lesz, mint az USA. Előbb-utóbb, nem egy-két éven belül, de valószínűleg katonailag utána is fogják érni. Tehát van egy ilyen hegemon váltás, vagy egy ilyen dominancia váltás a világban, vagy legalábbis az erőknek a kiegyensúlyozottsága. És nyilván ez azokat az országokat, azokat a vezetőket, cégeket, politikai döntéshozókat, akik hozzászoktak ahhoz, hogy a status quo, a világ helyzete neki kedvezett, ez zavarja. Amit látunk, az az, hogy ebből a frusztrációból, hogy úristen kezdek pozíciót veszteni, ebből adódik az, hogy kígyott békát kiabálok az új nagyhatalomra, és belekötök olyan dolgokba is, amiket egyébként én is elkövettem, vagy elkövetem. Egyáltalán nem akarom a kínaiakat mentegetni, nekem sem szimpatikus, hogy fekete öves tömeggyilkosokkal bizniszelnek, de amikor azért egy olyan nyugati ország vezetője veti ezt a szemükre, aki szintén bizniszel fekete öves tömeggyilkossal, azt én elég álszennek érzem.
Izgat engem ez a Xi Jinping, aki néhány hete döntette el magáról, hogy élete végéig be van betonozva. Láttunk már Kínában ilyen teljhatalommal bíró embert, aki minden hatalmat maga alá gyömöszölt, és ez nem vezetett jóra.
Kínában is láttunk ilyet. Igen, természetesen.
Egyáltalán ez a kérdés természetesen általános.
Formailag, technikailag itt nem arról van szó, hogy őt örökös vezetőnek megválasztották volna. Neki pártfőtitkár, katonai bizottsági elnök, államelnök le fognak 5 év múlva járni a különböző megbízatásai. Most az elől hárult el az akadály, hogy őt államelnöknek majd újra lehessen választani. Elvileg legalábbis nem azt jelenti, hogy újra fogják választani, hanem azt jelenti, hogy újra választhatják, ha éppen a parlamentnek 2023-ban olyan kedve lesz. Most nagyon úgy néznek ki a dolgok, hogy újra fogják választani. Nem arról van szó, hogy őt ilyen örökös elnöknek kikiáltották volna, csak a lehetőségét megadták ennek. Az a lényeg, hogy így vagy úgy, de egy ember kezébe óriási hatalom koncentrálódott Kínába. Hát erre legalább egyszer a történelemben nagyon ráfaragtak. Nem látok a jövőbe. De azért a történelmi tapasztalat az azt mutatja, hogy a nagyon koncentrált hatalomnak van egy jó oldala, az, hogy a döntéseket végrehajtják, nem tudják elszabotálni, van egy állandóság, hatékonyan működik az ország, csak ez ugye azért veszélyes, az a rossz oldal, hogy a rossz döntéseket is ugyanolyan hatékonyan végrehajtják, és megszűnhetnek a visszacsatolások, a kontrollok. Látunk ilyet máshol is, reménykedni kell abban, hogy Xi Jinping tényleg egy kivételesen bölcsvezető, aki nem fog rossz döntéseket hozni.
Tom 10 évvel ezelőtt már járt egyszer nálunk a stúdióban, és azt mondta, hogy előre terveznek Kínába. Lehet tudni, hogy milyen irányvonal dominál, felnevelik tulajdonképpen azt az embert, aki majd ezt az irányvonalatot képviselni fogja. Ez így maradt? Így van ez mai nap is?
30 éven keresztül így működött Kína, és most nagyon úgy tűnik, hogy a hosszú távú tervezés az megvan. Abban a 30 évben, amiben ez a legutóbbi civil rádiós interjú esett, ott ez ugye úgy volt, hogy a irányvonal marad, csak az emberek változnak. Most meg úgy tűnik, hogy az irányvonal is marad, meg az emberek is, vagy legalábbis az ember Xi Jinping marad, mert hogy éppen az az újdonság, hogy már rég fel kellett volna tűnnie valami fontos pozícióban, nem is egy, hanem esetleg több viszonylag fiatal embernek, ez a fiatal, ez még az 50-es éveiben járókat jelenti, akik majd átveszik a stabilitást a Xi Jinpingtől és az ő társaitól, de nem kerültek be a vezető testületekbe ilyen ifjú titánok, olyan ifjú titánok, amilyen ifjú titán egyébként maga Xi Jinping is volt még az előző gárda idején. Ez is arra utal, hogy nem fog ő nyugdíjba vonulni és visszatérni a kiskertjébe horgászni, hanem úgy tűnik, hogy ő azért a 2020-as években még Kínának a meghatározó embere lesz.
Salád Gergely sinológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Intézet Kína tanszék vezetőjével beszélgettünk az általa szerkesztett Kínai álom, kínai valóság című kötetről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy milyen fő feltétellel ad támogatást az afrikai kontinens államainak Kína. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül. A Tipotex kiadó adta ki Gáti Vera India című, a múltból a jövő felé alcímű kötetét. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Intézet Modern Kelet-Ázsiai Kutatócsoport tudományos kutatójával, Güzberger Dórával beszélgetünk. 1947-ben kapta vissza India a függetlenségét. Bár sok mindent tudunk Indiáról, például azt, hogy a második legnépesebb ország, a szomszédja Kína, az néhány százmillióval vezet népességben, de hát bármikor behozhatja India, és lehet a világ első legnépesebb országa. 1.300.000.000 és még némi kis apró Indián lakosainak száma. És még azt is lehet tudni, hogy az indiai alkotmánya a legterjedelmesebb alkotmánya világon. Azt olvastam, hogy közel 100 pontosítást hajtottak végre rajta, de még mai napig is a társadalomnak egy szervező elve az a kasztrendszer, ami nagyon meghatározza az indiai társadalmat. Ezt ugye mindenki tudja, vagy ismeri. De mit jelent az, hogy kasztrendszer?
Az európai szóhasználatban a kasztrendszer az tulajdonképpen a négy varnára utal. Ez négy alapkategória, és ehhez jönnek hozzá az érintetetlenek, mint egy ötödik, egy plusz egy kategória. Brahmin kaszt, a kshatriya, vajs és a shudra.
Ezek tehát mit ez jelentenek?
A brahmin az a papi kaszt, amit az európai szóhasználatban papként emlegetnénk, akiknek kizárólagos joguk a védák olvasása, illetve ezeknek a megtanulása. A kshatriya az egy harcos kaszt, tehát ők katonai várna, nem kaszt, ezt rosszul mondom. A vajsi a kereskedők, tehát a kereskedő réteg.
De mondjuk a középosztály, vagy középpolgárs.
Igen, ha mindenképpen leszeretnénk vetíteni, akkor igen. A sódrák, ők, szolgáltató kaszt. A legalsó kasztról van szó, a négy kaszt, illetve Varnán belül a legalsó osztály a sudrák. Tehát az utolsó plusz egy a kaszton kívüliek, pedig a dalitok, amit ugye az a szóhasználatot Ambedkar vezeti be, aki megírta az indiai alkotmányt a függetlenedés után. Ők az érintetetlenek, a hagyományosan érintetetlenek, akik minden olyan munkát el kell, hogy végezzenek, amit a négy, tehát a kaszt hinduk nem. Például takarítás, például a halottak égetése, például latrina tisztítás és hasonlók.
Ennek a történelmi múltja van, történelmileg kialakult helyzet.
Igen.
Ahogy a könyvben olvasom, a varnák, ezek úgy alakultak ki, hogy harcos lovon megérkező, tulajdonképpen hódító réteg volt, akik a földműveseket leigázták, miután lovon voltak, magasabb varnába látszottak. Nem akarom elvenni a kenyeredet és felmondani a könyved.
Annyit tennék hozzá, hogy a négy varnán belül az első három, ők a kétszer születettek. Ez azt jelenti, hogy a férfiak 13 éves koruk körül kapnak egy fonalat az apjuktól, amit utána naponta cserélnek. Ez jelképezi az újjászületést, illetve a második születést.
Ez lehet a sudráknak ezt az utcán jártok el látni ezt a fonalat?
Azt gondolom, hogy igen. Én nem jártam Indiában, de a könyv, illetve Gáti Vera is ír erről, hogy akkor fogadhatnak el ételt, például a bráminok Dél-Indiában, bárkitől az utcán, hogyha látják a szent fonalat. A rituális tisztaságnak rendkívül fontos szerepe van még a mai napig is. Hiába nincs hivatalosan kasztrendszer, tehát ezt az alkotmány eltörli. Nem lehet rákérdezni valakinek a kasztjára, illetve a dzsátijára sem erről. Erről szerettem volna még beszélni, hogy a varnákon belül, illetve a varnák maguk is több dzsátira, úgynevezett dzsátira osztódnak. Tehát ez egyfajta születés alapján meghatározott az a munkakör, az a gazdasági helyzet, amibe beleszületik az egyén. Ugye, aki jól ismeri Indiát, és jól ismeri a társadalmi viszonyokat, az gyakorlatilag család név alapján meg tudja mondani, hogy az illető melyik varnának és melyik dzsátinak a tagja. Tehát gyakorlatilag Indiában nem kell erre rákérdezni, ezt mindenki tudja, hogy ki hova tartozik.
Mennyire merevek ezek a határok?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire merevek ezek a határok. Nagyon sokáig azt gondolták a kutatók, hogy ezek teljesen átjárhatatlanok. De gyakorlatilag nem, tehát a dzsátikon belül vannak átjárások.
Ez azért kérdezem, mert azt olvasom, hogy az alkotmányba beépítették azt, hogy az érinthetetlenek kirekesztettségüket orvosolják valamelyest, és iskolázással és különböző támogatási formákkal megpróbálják őket segíteni.
Érdekes módon pont az, aki az alkotmányt írta, Ambedkar, akiről már szó volt, ő maga is érinthetetlen származású volt.
Így van, fel tudott.
Igen.
Azt mondtuk, hogy az írás-olvasás tudás az a korai társadalmakban ez hatalmat adotta az egyénnek. De manapság, hát azért az már csak-csak nem ritkaság az írni-olvasni tudás, vagy igen?
Indiában igen. Európában megszűnt az analfabetizmus, azért Indiában ez nem ennyire evidens. Indiában azt hiszem, hogy jelenleg nagyjából 70% az írni-olvasni tudó népesség aránya. Tehát nagyon-nagyon jelentős sikereket sikerült elérni az iskola alapításokkal, amikben nagyon nagy szerepe van a különböző hindu szervezeteknek, tehát segélyszervezetként működő szervezeteknek. Azáltal, hogy elterjedtek a népiskolák, azáltal, hogy a nőket is próbálják integrálni az oktatásba, ez ugye ez sem volt evidens. Ez is egy 20. századi jelenség, és annak is a második felében jelentkező jelenség, hogy a nők iskoláztatását megpróbálják elősegíteni. A vidéki India nem írástudó a mai napig sem. És ez azért is van így, mert nem minden család, főleg földműveléssel foglalkozó társadalmi osztály egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy iskoláztassa a gyermekét, hiszen rá is szükség van, mint munkaerőre. India rettenetesen összetett. A világ egyik legösszetettebb országa, óriási területe, óriási a lakossága. Több szinten megosztott, több szinten összetett ez a társadalom. Ugye vallási megosztottság, ez a legkézenfekvőbb. Nagyjából 80% a hindu India lakosságának, de ugye a hinduizmuson belül is több alág van, tehát hogy ez sem egy egységes vallás. A legnagyobb kisebbség muszlim kisebbség, de az iszlámon belül is többféle alcsoport jelen van, tehát van egy szunita közösség, van síta közösség, és ezeken belül is többféle iskola van. Van buddhista közössége Indiának, van Jaina, van Parsi közösség, ami egy rettenetesen érdekes kis közösség. Ők főleg városokban élnek, főleg Bombayban. akkor ezen kívül számtalan törzsi vallású van. És ez még csak a vallási megosztottság, ez még csak a vallási összetettség Indiának. Akkor ezen belül van egy etnikai nyelvi összetettség. Több száz nyelv van. Meg sem tudnám tippelni, hogy összesen hány nyelv van Indiában. A hivatalos nyelv a hindi. Hindi urdu. De emellett délen például nem is beszélik ezeket a nyelveket. És akkor emellett van ugye a kasztrendszer. Csak a hindukra vonatkozik. És ez sem teljesen igaz, mert ugye a mai muszlim és keresztény közösségek eredetileg érintetetlenek voltak. Tehát ők gyakorlatilag az érintetetlenség és az ebből fakadó társadalmi hátrányok miatt tértek át az iszlámra, illetve a kereszténységre. És akkor emellett van egy óriási gazdasági megosztottság is a társadalmon belül, és akkor még a nemekről nem is beszéltünk, az, hogy mekkora hatalmas különbségek vannak a társadalom női és férfiai között, és nem csak a hindú valláson belül, ott talán a legmarkánsabb a mai Indiában. De a muszlim közösségeken belül is megvan ez. Az asszonyok, az elsődleges feladat az a férjek ellátása és a gyermekek nevelése.
Lányokra azért nincs szükség, mert amikor megházasodnak, egy másik családba kerülnek, és ott biztosítják a munkaerőt és az utódok világrahozását. A férjhez adás pedig a lányos családoknak sokba kerül az indiai esküvői szokások miatt, amikor a lány szülei hatalmas vendégeskedést kötelesek finanszírozni, és egyre igényesebb hozományt vár el tőlük a fiú családja. A hozomány mind nagyobb nyomást jelent a lányos családokra, és a fiú családja az esküvő után is további követelésekkel áll elő. Nem ritka a fiatal asszonyok rejtélyes halála sem, amikor főzés közben a ruhájuk véletlenül tüzet fog. Ilyenkor általában a háttérben egy jobb házassági ajánlat áll, több hozomány és nagyobb vagyon ígérete, ha a fiú megözvegyülne. Természetesen ez bűntény, de ritkán derül ki, hiszen ez esetben balesetnek állítják be. A lányok iskoláztatásából sincs a családjának semmi haszna, így a lánygyerek felnevelése rendkívül költséges, és a családnak nem térül meg. A női munkaerőnek kevesebb a gazdasági haszna még az új családban is. Az előregedő szülőkről és rokonokról is a fiúk gondoskodnak, és ők öröklik apjuk vagyonát, földjét. Fontos tényező az, hogy a lakosságnak még mindig nagy aránya él falvakban, ahol az alacsony termelési technológia és létbizonytalanság sok elsősorban férfi munkás kezet igényel, ezért sok gyerek születik, a gyenge táplálkozás és rossz higiéniás viszonyok következtében sok gyerek meghal, így a nagy család egyfajta társadalmi befektetés, amely biztosítja a munkás kezet és a család fennmaradását. A gazdasági megfontolásokon kívül van egy alapvető vallási ok is. A halotti szertartásnál elengedhetetlen a fiú utód, mert a legidősebb fiú gyújtja meg az apa halotti mágiáját, és a legfiatalabb fiú az anyájét. Nem meglepő, hogy maguk a nők is jobbára úgy tartják, hogyha fiút szülnek, megszerzik a családban és a közösségben a tekintélyüket, pozíciójuk javul, hiszen csak a fiú gyermek révén biztosítható a család továbbvitele. Sok helyen a lányokat fiatalon férjhez adják, és elvárják tőlük, hogy minél előbb fiút szüljenek. Addig az új családban felettébb alárendelt a helyzetük. A gyakori terhesség, az elégtelen táplálkozás és egészségügyi ellátás pedig károsítja a női szervezetet. Azt gondolhatnánk, hogy a jobb életkörülmények, a városok jobb szolgáltatásai, az iskoláztatás átalakítja a gondolkodást, és a kisebb családok a kevesebb gyermek gyakorlatának elterjedésével javul a lányok helyzete is. De nem ez történik. A kevés gyermeket akaró családoknál még fontosabb lett a fiú gyerek, ráadásul a technika fejlődése is az indiai családok segítségére sietett. Amióta megjelentek a magzat nemének megállapítására alkalmas technológiák, elsősorban az ultrahang, a nemek közötti diszkrimináció a magzati életidőszakára tevődött át. Miközben ma is előfordul, hogy a megszületett leánycsecsemőt megölik, ahogyan erről számos dokumentumfilmben az asszonyok őszintén beszélnek, akár úgy is, hogy a lánygyermek torkát elvágják, az ultrahangos információ az abortuszok számát növelte meg. És erről a statisztikák azt mutatják, hogy a hivatalosan regisztrált eseteknek akár 10-szeresét is elvégezhetik illegálisan. A születendő gyermek nemének meghatározását kínáló orvosok falun és városon reklámozták szolgáltatásaikat arra hivatkozva, hogy most egy kis költséggel a család megkíméli magát a későbbi hatalmas kiadásoktól.
Mondtad, hogy Pakisztánban és Bangladesben, tegyük hozzá, hogy ezek új országok, Indiából váltak ki.
Mi gyakorlatilag a partitionra beszélünk. A partition az indiai különválásnak a fogalma az angol nyelvben, amit magyarul hát függetlenedésként szoktak lefordítani, de ez nem pontosan takarja azt a szót, hogy mit jelent. Ebbe ugye az is van, benne van, hogy ketté válik valami. Partition alatt Punjab ketté osztását szokták érteni.
Ez ami összetart, az, ami homogenizál.
Erről szól a könyvnek a legutolsó fejezete, vagyis a Perspektívek 2016 elején című lezáró, konklúzió, összefogó fejezete a könyvnek. Hogy a jelenlegi kormány, látva azt, hogy a nehrui politika nem volt sikeres abban, hogy kialakítson egy egységes nemzettudatot, mert nem volt, a jelenlegi kormány politikája az, hogy a hindu vallásra építi a nemzettudatot. Tehát egy tudatos nemzetépítés zajlik.
Vallásosak az emberek?
Igen, de a vallásosság nem európai értelemben értendő. Tehát az, hogy valaki vallásos, az nem azt jelenti, hogy eljár templomba. Ez egy egész filozófiai rendszer a hinduizmus, ahogyan az iszlám is. Egy kultúra, egy törvényrendszer. Gyakorlatilag az élet minden területét szabályozó rendszer. Talán ez a legjobb szó rá. De ettől nem lehetséges elszakadni. Az ateizmus, mint jelenség, az egy értelmiségi városi jelenség. És még ott sem szakadnak el a kulturális gyökerektől. Nagyon nehezen alkalmazhatók európai fogalmak az indiai világra, és egyébként a keleti világra ámblok, hogy mire épít, hogyan próbálják egyben tartani a nemzetet. A lakosság 80%-a hindu. De most a hinduizmusnak vannak bizonyos központi elemei, és erre próbál építeni a jelenlegi kormányzat, de ezt igencsak kifacsarva. Tehát a hinduizmusra, mint egy egységes vallásként bemutatott, egy egységes vallásként értékelt kultúrkörre próbál építeni. A jelenlegi kormányzat, Sangh Parivar, ez fogja össze ezt a fajta ideológiát, ez egy mozgalom, párt, ami ezt saját krédójaként vallja, ez a BJP, a Bharatiya Janata párt, ami jelenleg kormányon van, amelynek miniszterelnöke Narendra Modi.
És ő nekik mik a célkitűzéseik?
Nekik egy egységes hindu-india megalkotása. A hinduizmus, mint nemzetalkotó alapelve bevezetése, ez lenne a Bharatiya Janata pártnak.
Ez az ottani nacionalizmusnak felel?
Így van, pontosan. Tehát ők erre építenek, Narendra Modi stratégiája erre épít. Erre a fajta hinduizmusra, ami számára a hindutva ideológiája. Tehát a hinduizmuson belül is egy igen szélsőséges értelmezés, amire a jelenlegi kormány épít.
Mit jelent ez? Hogyan próbáljuk megérteni?
Alapja az, hogy India hindu állam, tehát a hinduizmus előtérbe tolása, a hinduizmus, mint alapvetően meghatározó kultúra. A hindutvának nagyon fontos eleme az, hogy elveti a kereszténységet és az iszlámot.
Tehát a ezeket negációkkal a...
Így van,
próbálja önmagát.
Erősíteni önmagát. Pontosan erről van szó, igen. Igen. A keresztényeket, illetve a keresztény kultúrát és a muszlim kultúrát és vallást idegennek tekinti. Ezeket nem fogadja el, és erre neveli a társadalmat, és ez egy nagyon tudatosan felépített stratégia, ami egyébként nem új. Tehát ez már 1947-ben megtörténik, ez már 1947-ben létező ideológia. Ugye, amikor India függetlenedik, többféle elképzelés van arról, hogy hogyan nézzen ki az új nemzetállam. Nagy tragédiája Pakisztánnak és Indiának is, hogy az állam alapító atya, a szellemi atya nagyon-nagyon korán meghal. Indiában Gandhi 1948-ban hal meg, Pakisztánban Jinnah szintén. És ott marad meg India és Pakisztán, két állam, aminek a tartalma, a karakterizációi, a külsőségei, az összefogó ereje nincs meghatározva. De nagyon hirtelen zajlik le a partition. Gandhi nagyon...
Mielőtt
pontosan
megszálltak minket, milyenek voltunk. Mi lehetett
igen.
volna.
De ez nem feltétlenül manifesztálódik egy tiszta politikai ideológiában. Gandhinál ez az alapokhoz való visszanyúlásban jelenik meg, hogy úgy öltözködik, ahogyan a vidéki hinduk Gujaratban helyi nyelvet beszél. Ő a politikai beszédeiben mindig gujaráti nyelven beszélt, vagy hindi nyelven, tehát nem angolul tartotta a beszédeit. De inkább egy ilyen jelképes visszanyúlás ez. Azért ne felejtsük el, hogy partition korabeli politikusok, mint például Gandhi vagy Nehru, mind a ketten Angliában tanultak. Tehát az ő integráns részükké vált a brit kultúra és gondolkodásmód. Amitől nem tudtak és nem is igazán akartak elszakadni, főleg nem Nehru. Gandhi inkább, de Nehru nem. Visszatérve arra, amiről elkezdtünk beszélgetni, hogy hányféle elképzelés volt arról, hogy hogyan nézzen ki India függetlenedés után, már ott jelen volt az, hogy India alapvetően hindu. Volt egy olyan csoport, aki Indiát egy hindu államnak akarták kikiáltani, ugyanúgy, ahogy Pakisztán egy muszlim nemzetállam lett, ami önmagában egy ellentmondás, de aként apostrofálták. Tehát egy iszlám köztársaság Pakisztán. Most voltak olyan csoportok Indiában, akik hindu Indiát szerettek volna, egy hindu alapokon nyugvó társadalmat, ami logikus lett volna aztán nézve, hogy a 80% hindu, de India alapvetően szekuláris államként jött létre. És Nehru elképzelése volt domináns, aki szekuláris nemzetállamot szeretett volna létrehozni, és megint csak visszautalva a kérdésre, honnan elindultunk, hogy a jelenlegi stratégia, bár most lett domináns az elmúlt 10-15 évben ez a sáfrányosodás, ahogyan a Gyátival és külföldi szakirodalom is utal erre a folyamatra, ez a domináns politikai motiváció, hogy India mint ország, mint egységes állam, ez 1947 óta történik. A birodalmi eszme az a Maurya birodalom alatt jelenik meg először. Előtte városállamok voltak. Az indus-földi civilizációknál kezd el kikristályosodni egyfajta civilizáció. Tehát itt kezdenek el hódítani és egységesíteni területeket. Na most a mogul birodalom az, amiről beszéltünk, amikor az angolok ugye megjelennek Indiában, eleinte csak és kizárólag kereskedés céljából a brit-kelet-indiai társaság, aztán ez nagyon gyorsan átalakul, nagyon gyorsan területi ambícióik is lesznek. A mogul birodalom alatt is léteztek kis külön államocskák, kis fejedelemségek. Ez mindig is így volt India történelmében, és a britek sem hódították meg, vagyis vették hatalmuk alá az egész szubkontinenst. Úgynevezett szerződéseket kötöttek, egyoldalú szerződéseket kötöttek a fejedelemségekkel. De ez nem azt jelentette, hogy brit fennhatóság alatt volt közvetlenül a fejedelemségek jó nagy része. Például, amikor 1947-ben függetlenedett India, több mint 500 fejedelemség volt, akik választhattak, hogy melyik domíniumhoz csatlakoznak. Tehát nem volt ez soha egy egységes terület. Mindig kis fejedelemségekben gondolkoztak, és mindig volt egy nagy elképzelés fölötte, egy birodalmi elképzelés, ami megpróbált annyi kis fejedelemséget meghódítani, amennyit csak tudott. Ezt csinálták a mogulok, ezt csinálták az angolok, és gyakorlatilag India tagállamai is tagállamok, és egy unióban hozza össze őket India, mint ország.
Olyan tömegek mozognak naponta, jutnak el munkahelyre, vissza-haza. Nagyon komoly közlekedési struktúra. Nem városiasodnak? Nem az volna a célszerűbb, hogyha nem kéne ennyit mozogni?
Óriási a vasúthálózat Indiában, de azt hiszem, hogy 65 ezer kilométernyi vasútat hagytak hátra a britek, tehát hogy rettenetesen nagy. Nagyon érdekes térképet láttam a múltkor erről. Egész Indiát behálózza ugye a vasút. De azt hozzá kell tenni, hogy ezt a függetlenség óta nem nagyon sikerült felújítani. A nagyvárosok között működik a vasúthálózat, de a falvakig már nem feltétlenül ér el, és ez az utakra is jellemző. Tehát rettenetesen nehéz eljutni. Az infrastruktúrális része is rettenetesen nagy kihívást jelent. De ezért sem tud beindulni a városiasodás. Másrészt pedig a mezőgazdaság még mindig húzó ágazat Indiában, tehát szükség van rá, szükség van a termelésre. Viszont a munkaerő nagyon nagy számban áramlik a városokba. Klasszikus dél-ázsiai jelenség, Pakisztánban is így van, Bangladesben is így van. Jobban megfizetik városi munkát. Haza tudnak adni pénzt. Ugyanebből azokból indulnak el felől a közel-kelet felé Indiából rengetegen. Család nem, tehát nem úgy család, mint nálunk Európában, nem egy nukleáris családról beszélünk, hanem rendkívül kiterjedt a család. A nőket el kell tartani, nem hoznak pénzt. Rengeteg a gyerek általában, tehát főleg vidék Indiában. És ezért, hogyha a családból egy férfi kimegy mondjuk a közel-keletre dolgozni, akár Dubajba, Putapiba, akár Katarba, ahol rengeteg indiai él, haza tud utalni annyit, hogy eltartsa a családját. Ez az egyik. A másik pedig, ami még fontos megemlíteni, az, hogy nem zajlott le földreform Indiában, tehát a szegény rétegek tényleg nagyon szegények. A vidéki földművelő rétegek egy nagyon nagy részük teljesen kilátástalanul él. Magáról a könyvről egy picit érdemes jó, lenne talán. Van a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ismertem a szerzőt elég jól. Óriási szívfájdalma volt, hogy nem élte meg a megjelenést. Gátivera nagyon elhivatott volt, hogy kiképezzen legalább egy pár Indiához értő szakembert, aki át tudja venni az ő örökségét. Magyarországon az India kutatás az indológiát jelenti. Az indológia és az India kutatás az két külön dolog. Tehát az indológia főként nyelvészettel foglalkozik. Az ELTE-n van indológia tanszék, viszont modern Indiával nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak Magyarországon. Gátívről volt az egyik. Óriási több évtized alatt összeszedett szaktudást próbált összefoglalni egy egyetemi jegyzet kereteiben. Alapvetően nem nyelvész volt. Ő angol szakot végzett, és utána Indiával kezdett foglalkozni, beszélt hindi nyelven, illetve szanszkritul is olvasott. Azt hiszem, hogyha az ember ránéz a könyvre, illetve a struktúrájára, abból elég jól látszik, hogy mi érdekelte őt igazán. Egyrészt az ókor India, másrészt pedig a jelenlegi társadalmi kérdések. Ő szociológus is volt, és rendkívül sokat írt India társadalmi helyzetéről, illetve a politikai helyzetről, de társadalmi szempontból. A brit fennhatóság és a brit uralom, ez őt nagyon-nagyon érdekelte, és erről is rengeteget írt, meg a függetlenségi mozgalomról és a függetlenségi mozgalomban fontos szerepet játszó politikusokról. Az ő tudása hatalmas és nagyon-nagyon átfogó. A jelenlegi felsőoktatásban nagyon kevés szerepet kap India. Például egész nemzetközi szakon BA-sok kerülnek ki úgy diplomával, hogy nem nagyon hallottak Indiáról. Én ugye a nemzetközi tanszéken tanítok, ott vagyok kutatói pozícióban, de például a mi hallgatóink közül rengetegen vannak, akik tényleg nem tanultak Indiáról. Holott, ahogy mondtad a beszélgetés elején te is, a világ nagyjából fele ebben a térségben él.
Günzberger Dóra tudományos kutatóval beszélgettünk, Gáti Vera, India című, a múltból a jövő felé alcímű könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy kiknek az érdekében hozták létre Indiában a kvótarendszert. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket. A zenéket Cserháti Ágos választotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.